református Biblia olvasó kalauzunk mai napra kiírt ajánlása az apostolok cselekedeteiről szóló könyv újszövetségi ajánlása 9. fejezete 10-től 20. versig terjedő szakasza. Ennek az előzményét hallottuk az imént, tovább fogom olvasni az igét, és Isten szent lelkének segítségével magyarázni. A gyülekezet az ige olvasását és annak magyarázatát helyét elfoglalva hallgassa meg. Saul megvakulásának, földre esésének, rövid beszélgetésének a története így folytatódik. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment. És bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és ezért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Szeretett testvérek, nem emlékszem, hogy melyik nemzet tartja magáénak ezt a közmondást, de sok nép átvette. Így hangzik, hogy az ember meg tudja számlálni, hány mag van egy almában, de az csak Isten tudja megszámlálni, hogy hány alma van egy alma magban. Veszek egy almát, félbevágom, aztán azt is megfelezem, ott vannak a negyed almák, már könnyű kivenni a közepét, kiveszem belőle az alma magokat, sorba rakom, és pontosan meg tudom nektek mondani, hogy 4-et, 5-öt vagy 6-ot találtam benne. Aztán kiválasztok egyet, ami nekem a legjobban tetszik, bár nehéz megkülönböztetni az alma magocskákat. Kiválasztok egyet, és a megfelelő előkészítés után beleteszem a földbe, locsolgatom, egy idő után kibúvik a földből, szárba szökken, aztán megerősödik, ugye csemetelez belőle, és ki lehet ültetni. El lehet ültetni, aztán jön egy év, és meghozza a terméseit. Én pedig akkor fogom tudni megmondani az első évben, hogy abban a pici magban, amit elültettem, egy ilyen pici kis cserépbe, abban hány alma volt benne. Kiszámíthatatlanok ezek a dolgok az ember számára. Az, hogy meglássuk, mi lesz egy újszülött gyermekből, csecsemőből, mire felnő, hát az meghaladja a képességeinket. Álmaink, vágyaink, terveink vannak vele, a kicsin gyermekkel, de fogalmunk sem van róla, hogy mi lesz belőle. De az is meghaladja a képességeinket, hogy megmondjuk egy hívő testvérről, megmondjuk róla, hogy mikor és mire használja fel Isten. Valljuk be, hogy magunkról sem feltételeztük, hogy meddig jutunk el a az Istenbe vetett bizalom útjain egészen máig, mondjuk a mai, a mostani engedelmesség egyre magasabb és magasabb fokozatait elérve, odáig, hogy azt mondom, igen, ezt te kedvedért, ezt is megteszem, Uram. Azért, mert te mondtad. Azért, mert te ültetted el bennem. A damaszkuszi Anániás sem hitte volna magáról, hogy olyan mértékben sikerül egyszer engedelmeskednie Istennek, hogy Isten legyőzi minden ész érvét és indokait. Mert ő volt az, akinek el kellett mennie Damaszkuszban az egyenes utcába. Damaszkusz, csak képzeljük el, az akkori földközi medence harmadik vagy negyedik legnagyobb városa volt, egy óriási metropolis. 200 000 laktak benne, mint most Debrecenben, azt mondjuk, hogy az nem metropolis, hát akkor az volt. Egy óriási város. El kell mennie az egyenes utcába, ott egy Júdás nevű zsidóhoz. 3 napja az ő házában imádkozik, és böjtöl étlen szomjan. Ott van Saul, aki megvakult a Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető országúton. Ez a Sault, ezt a Sault úgy ismerték, mint a haragtól és a dűtől elvakult véres szájú farizeus. Elhívásának tekintette azt, hogy felkutassa Jézus követőit, férfiak vagy nők, vagy akár gyerekek is, megkötözze őket, és a fővárosi zsidó bíróság elé Jeruzsálembe odaállítsa. De a damaszkuszi akciója során a város közelében, a szószoros értelmében térdre kényszerítette valami. A vakító fény. Egy fény térdre kényszerítette. Nem olvasunk róla, hogy a népszerű ábrázolások szerint lóról esett volna le, de térdre kényszerült. Kísérői nem, csak ő hallotta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki lehet ez? Ott térdel Saul vakon, ki lehet ez? Ki jött volna Damaszkuszból valamelyik tanítvány, akinek már a nevét is tudja, itt van az elfogató parancs. Vagy követte őket Jeruzsálemből egy másik Jézus tanítvány? Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki szól hozzá? Minden esetre akárki legyen, hihetetlenül nagy ereje van ez a fény, meg ez, hogy ő térdre esik, ő, a büszke Saul, farizeus. Hát jó lesz, hogyha tisztelettudóan szólítja meg, és kérdezi, ki vagy, Uram? Később így emlékszik a válaszra, én vagyok a názáreti Jézus, akit üldözöl. A názáreti Jézus. Hát mégis igaz. A zsidó nagy tanács halálra ítélte. Oda vitték Poncius Pilátus előtt, hogy erősítse meg a halálos ítéletét és hajtassa végre. Keresztre feszítették, eltemették, több szemtanúja volt annak, hogy eltemették. És mégsem lopták el a holttestét. Él, beszél, mert afelől kétségei nincsenek, hogy a názáreti Jézus beszél hozzá. Tényleg feltámadt? Innentől kezdve már csak egyet lehet kérdezni. Mit tegyek, Uram? Mit tegyek, Uram? A hang újra felcsendül felette, kelj fel, menj el Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtedd. Jézus nem ad neki több instrukciót, csak annyit, hogy megtudja, hogy vakon hová kell majd elmennie, és ott majd megmondják neki, hogy mi a dolga. De ki mondja meg? Saul Pál, mi már tudjuk, hogy ő Pál apostol, belőle lesz Pál apostol, még nem tudja, hogy ki szól hozzá. Isten már tudja. Az alma magjában látja a gyümölcshozó fiút, a damaszkuszi Anániást. Kiemeli Anániást a többi magvacska közül, és elkezd vele beszélgetni. Sault ott támogatják, kézenfogva vezetik Damaszkuszba, Közben az Úristen kiemeli a nagy almából, Damaszkuszból a kis magocskát, Anániást, elülteti és elkezdi öntözgetni. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, várjunk csak, miféle látomásban? Nem tudom. Nem tudom, milyen lehetett ez, de Jézus is látomásnak nevezi azt a kicsin jelenetet. Emlékeztek, amikor három tanítványával fölmegy egy hegyre, és Jézust valami mennyei fényesség tölti el, és beszélget Mózessel és Illéssel. Mi volt ez? Nem tudjuk. De Jézus azt mondja, hogy senkinek ne beszéljetek erről a látomásról. Valami ilyesmiről lehetett szó, de nem találgatok. Találgatás helyett számomra sokkal izgalmasabb és érdekesebb az, ahogy Anániás reagál. Íme, itt vagyok, Uram. Ennyi. Anániásnak életében nem volt még része ilyesmiben. De nem ért meg. Vajon miért nem? Mert nem érte felkészületlenül. Hogyha nem is várta, de nem lepődött meg azon, hogy az Úr megszólítja. Azért lehetett ez így, mert ha nem is látomásokban, de állandó kapcsolatban volt Istennel, Jézussal. Ki élezte a hallását Istennel? Ki élezte Istenre a hallását? Rendelkezett azzal az érzékenységgel, ami egy idő után egészen természetessé teszi azt, hogy az Úristen bejelentkezik. Vagytok ennyire érzékenyek? Örülök neki, nagyon örülök neki, de nem különösebben nagy meglepetés, mert tudom, hogy bármikor megszólíthat az Isten. Szeretnéd érzékelni? Szeretnéd tudni? Szeretnéd biztosra venni, hogy mi az Isten akarata? Akkor hidd el. Hidd el azt, hogy egyike vagy azoknak, akikben Isten már látja a termést. A magban a gyümölcsöt. A hit kezdeményben a belé vetett bizalomnak a termését. Az Úristen egyik kis magocskája vagy. Másként nem lennél itt. Nem hallgatnád az ige hirdetésben megszólaló Istent. Gyakorlatilag az történik veled, kedves testvérem, ebben a templomban, ami Anániás damaszkuszi házában történt. De történhetett bárhol, és történhet bármikor veled is. Kész lehetsz arra, hogy Isten elindítson, vagy már jársz az úton, akkor tovább indítson. Vagy befejeztél egy feladatot? Igen, vége van. Uram, mi a következő? Uram, érzékellek. Szólj hozzám, kérlek. Mit történik akkor, amikor megszólítanak? Udvarias emberek vagyunk, természetesen válaszolunk rá. Emlékeztek, az iskolapadban félve vagy nyújtózkodva jelentkeztünk, felkészültünk rá, hogy a tanár kérdez tőlünk valamit. Engem szólítson föl, jaj, csak nehogy engem szólítson föl. De amikor szólított, akkor valamit mondani kellett. Azt, amire felkészültünk, vagy azt, amit kitaláltunk, vagy a mögöttünk lévő kedves osztálytársunk a fülünkbe súgott. 30-40 gyerek közül akkor éppen csak veled foglalkozott. Hány keresztjén volt akkor, amikor Anániást szólította meg Damaszkuszban? Talán 3-4 ezer. És 3-4 ezer keresztjén közül őt szúrja ki. Anániás alma magocskát. Éppen vele van dolga. Őt szólította fel. Érzed már, hogy mennyire nem lehetetlen az, hogy a világ milliárdnyi keresztjének közül téged szólít meg az Isten. Mert azt a feladatot pont neked kell elvégezni. Nem Anániás szomszédjának, nem annak, aki hirdette neki az igét, nem aznak, akivel együtt imádkozott, nem. Anániást szólította meg. Az iskolából hazaérkezve édesapám és közöttem rendszeresen lezajlott a rövid, de nagyon sokat mondó beszélgetés. Ő kezdte. Feleltél? Nem. És kérdeztek? Ezen mindig jót derültünk ezen a beszélgetésen, egészen addig, amíg el nem kért az ellenőrzőmet, és megnézte, hogy mi az eredmény, mert ugye más az, ha úgy nem feleltem, hogy nem kérdeztek, és más az, hogy nem válaszoltam, nem feleltem, pedig kérdeztek tőlem valamit. Gimnáziumban, ha már itt tartunk, két olyan tanárom volt, egy matematika tanár és egy orosz tanár, akiknél soha nem lehetett tudni, hogy mikor kit szúrnak ki. Nem feltétlenül a felelésnek az időpontjában, bármikor az órán. Az orosz tanárnő, osztályfőnökünk például fel alá sétálva feszegette Ciolkovszki orosz mérnöknek az életét, aztán megállt és rátette a kezét valakinek a vállára ezzel, hogy légy szíves, jelen időben ragozd már el azt az igét, amit legutóbb hallottál. Tehát akkor szerencsék volt, ha visszaemlékeztünk, hogy melyik volt az állítmány abban a mondatban, akkor ugye elkezdhettünk valamit mondani, lestük Vica néninek minden szavát. Nagyon odafigyeltünk rá, egész órán. Figyelsz-e ennyire? Figyelsz-e ennyire Istenre? Figyelsz-e annyira Istenre, mint az a damaszkuszi Anániás, aki nem félt attól, hogy az Isten megszólította, mert társasági életet élt. Élete minden percét Isten társaságában töltötte. Biztosan nem tétlenkedett, volt valamilyen foglalkozása, végezte a munkáját, de amikor tehette, nem annyira koncentrált, akkor abban a pillanatban vette, kérte az Isteni adást. Hogy amikor bemegy hozzá az Isten, akkor elmondhassa, te vagy az, akit elküldök, és kézrátételed után ez a bizonyos tarzuszi Saul, ez visszakapja a látását. Isten erre szólította fel. Keresd meg! Menj az egyenes utcába, ott lakik egy zsidó, Júdás, nála van a tarzuszi Pál, pontosabban Saul. Neked elég lenne ennyi? Elég lenne ennyi felkeresnél valakit, akiről egyébként azt hallottad, hogy azonnal letartóztatja a keresztjéneket. Van ilyen a világon, van olyan is, hogy lefejezik a keresztjéneket. Elmennél az Isten küld, és ott azon a helyen lehet, hogy veszélybe kerülsz. Lehet, hogy egy olyan ember vár rád, aki mint Saul rögtönítélő bíróság elé visz, akik negatív módon részrehajlóak a keresztjének kell szemben. Ugye nem indulnál azonnal. Megbeszélnéd Istennel. Uram, megyek, én engedelmes keresztjén vagyok, de azért váltsunk már két szót előtte. Anániás is ezt tette. Jaj, de jó, Uram, hogy mondod, hogy melyik Saul. A Saul az egy általános név volt. Ja, a tarzuszi Saulról van szó. Ja, Uram, te nem tudod. Hát ez egy olyan ember, hogy tőle retteg mindenki Jeruzsálemben. Hát kivégzik, megkorbácsolják azokat az embereket, akiket Jézus neve miatt ő, a tarzuszi Saul, letartóztat. Ő a jeruzsálemi testvéreknek a réme. Sőt, még azt is tudom, mondja Anániás, hogy van egy megbízó levele, hogy a külföldön élő, jelen esetben Szíriában, Damaszkuszban élő keresztjének után is oda menjen, elfoghassa őket, és biztos valami helyi kiadatási engedéllyel vihesse őket a jeruzsálemi bíróság elé. Isten szépen, türelmesen az Úr Jézus végighallgatja, aztán szól hozzá, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet. Milyen csodálatos kifejezés. Választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet. Akkor már ennyi elég. Ha ez a bizonyos Saul az Úr választott eszköze, akkor Anániásnak nem lehet több kérdése. Itt véget ér a beszélgetésük. Anániás megy. Én csak úgy tudom elképzelni, testvérek, hogy mosolygott, talán kacagott is, és rohant, kérdezgett, hogy hol van az egyenes utca, és az egyenes utcában nem voltak még ott házszámok feltétlenül, hol lakik ez a Júdás nevű zsidó, akinél ez a híres jeruzsálemi Saul lakik és imádkozik. Az Úr eszközével fogok találkozni. Hát persze, hogy megyek. Azzal az emberrel találkozom, aki népeknek és királyoknak fogja elvinni az Úr Jézus Krisztus nevét. Anániás jobban értette, mint mi, hogy mit is jelent az Úr eszköze. A látomásban elhangzó eszköz szó azt jelenti, hogy kellék. Azt jelenti, hogy edény. A tarzuszi Saul, akihez most ő, Anániás igyekszik, nem lehet más, mint Isten kelléktárának az egyik darabja. Edény, aki harmadik napja feltöltésre vár, Szentlélekkel, küldetéssel. Anániás beront hozzá, és már szólítja is a néhány perce még a legfélelmetetesebb jeruzsálemi kopót, így szólítja meg testvérem Saul, atyám fia Saul. Mi kellett ehhez? Annyi, hogy az Úr megindokolja az elbizonytalanodott Anániásnak adott válaszát. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet. Kedves Anániások, hadd szólítsalak így benneteket. Kedves Honvéd téren kis kiválasztott alma magocskák. Az Úristen annak lát benneteket. Elhiszitek, hogy küldetésetek van? Elhiszitek, hogy Isten ma beállította valamire a szent szenzorodat? Értékeli, szereti azt, hogy szépen végzed a munkádat otthon, és végzed a munkahelyeden, most azonban arra kér, hogy lépj ki a saját hatáskörödből, a saját kis köröcskédből, amiben szeretsz éldegélni, most foglalkozz egy kicsit kevesebbet magaddal, és figyelj arra, hogy ő mivel bíz meg. Lehet, hogy az elmúlt 20 percben, lehet, hogy ma délután valamit mondani fog neked. Lehet, hogy már régen megmondta, csak te visszakérdezgeted őt, és igyekszel meggyőzni az Istent, hogy az nem is úgy van, mint Anániás. De meg fog győzni. Menj és tedd meg. Ha még nem fogadtad el tőle az érthetetlent, akkor kérsz hozzá a magyarázatot, azt is meg fogja adni. Vagy magyarázat nélkül is megvan a békességed és az engedelmességed. Ki vagy te? Ki vagy te ott a padban? Ki vagy te ott a templomi székeken? Anániás vagy, vagy pedig Saul Pál? Bármelyik szerepben vagy, mindkét szerepben megszólít téged az Isten. Anániás vagy, aki megértette, hogy el kell mennie ahhoz, akit Isten eszközéül választott. Azt mondod, nem, az lehetetlen, hogy ő az. Isten meg fog győzni, hogy ő az. Indulsz. Vagy te vagy Saul, aki elfogadja, hogy valakin keresztül azt üzente neki az Úr, hogy vigye a nevét a népekhez és a királyokhoz. Hányszor hallottátok ebben a templomban, csak ebben a templomban, tegyetek tanítványokká minden népeket? Hányszor fogadtad meg keresztelő alkalmával? Ismert és ismeretlen, de megváltásra szoruló, magabiztos és összeomlott emberekhez küld az Isten. Gyümölcsöt hordozó magvacskák vagyunk az Isten kertjében. A Szentlélek Isten elvetett bennünket, Jézus Krisztus a vérével, bűnbocsánattal megöntözött, az Atya Isten pedig rendelkezik fölöttünk, Anániások és Saulus Paulusok fölött. Tegyen bennünket örömhírt vivő, örömhírt elfogadó, továbbadó tanítványunká, úgy, mint Anániás, majd Pál apostol, Szentlélekkel feltöltekezve immár, harcoljuk meg a harcainkat, végezzük el a futásunkat, és tartsuk meg az Istenbe vetett bizalmunkat. Tudjátok, hogy mi lesz a vége? Pál apostol, aki Saulból lett Pál apostol, így diktálta le. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, és mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Várjuk. Amen. 396-os számú dicséret harmadik versével kérjünk biztatást imádkozva Istentől, küld útra hírnöki csapatját. Köszönjük az ültetést, Istenünk! Oly sokszor és oly sokféle módon adtál már nekünk táptalajt, eszközöket ahhoz, hogy mi szárba szökkenjünk és gyümölcsöket teremjünk. Volt, amikor sikerült, és láthattuk is, hogy tőlünk vették át azt az édességet, amit mi teremtünk, te általad a te erőddel. Köszönjük, Urunk, hogy erre méltattál bennünket. És te tudod azt, hogy hányszor hajoltunk el, hányszor nem szívtuk magunkba azt, amivel te növekedést kínáltál. Most itt vagyunk, és arra kérünk, védj újra a te kezedbe. Adj nekünk újra mindent ahhoz, hogy olyan szolgáiddá válhassunk, mint ez a damaszkuszi Anániás testvérünk. És olyanokká lehessünk utána a te lelked által, mint Pál apostol. Botladozó, hitet taglaló, hitet értő, nyomorult ember, aki magáról is azt mondta, mi lesz velem, de benne volt a hit, és tovább tudta adni. Ezt akarjuk szórni a világban, Istenünk. És imádkozunk azért, hogy jó talajra hulljon azoknál, akikhez küldesz. Akiket visszavágtál, akik egy kissé kiszáradtak, akik már azt hiszik, hogy levelet sem hoznak. Engedd, hogy megmutassuk nekik, eszközeid vagyunk, és adjuk az erőt. Imádkozunk Istenünk beteg testvéreinkért. Imádkozunk egészséges, pihenéssel megáldott testvéreinkért. Imádkozunk a botladozókért, a gyöngékért, és imádkozunk a magabiztosakért. Imádkozunk a hitben élen járókért. Segíts meg Istenünk bennünket és a világot az örömhírrel. Jézus nevében könyörgünk. Amen. Mondjuk együtt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Gyülekezet foglalja le helyét, és kérem a testvéreket, hogy hallgassák meg a hirdetéseket.